1 Péter 5:8. Legyetek józanok, és kiegyensúlyozottak, hogy Uram, hogy? És vigyázzatok, mert ellenségetek, a sátán kerülget benneteket. Úgy járkál körbe-körbe, mint az ordító éhes oroszlán, keresve, kit nyelhet el. Mindig azt hittem, hogy a sátán az nagyobb és erősebb nálam. És mert hogy ugye egy oroszlán a kép itt. De azt mondja, hogy olyan hangos, mint egy oroszlán. Nem az, hogy olyan, mint egy oroszlán, hanem olyan hangos, mint egy ordító. És hol ordít és morog? Halljátok, hogy itt ordít és morog, itt mászkál egy oroszlán, és láttok bárkit, aki ordít és morog? Nem. Itt. Itt ordít és morog. Bent, a fejünkben. Oké? Az elmémben. A gondolataimban. És keresi azt, hogy kit nyeljen el. Olyan, mint egy folyó, vagy egy folyam, ami elnyel. Nagy csodrás, itt vagyunk a Tisza mellett, elnyel a folyam. Mi az, amit még folyamnak hívunk manapság, és elnyeli az embereket? Csak van előtt egy hárombetűs szó. Hírfolyam. Hol találkozunk ezzel a folyammal, ami elnyeli az embereket? A Facebookon. Oké, hogy elnyel. De tényleg ez is úgy el tud nyelni, hogy csak föleszmélsz, és azt mondod, hoppá, eltelt 2 óra, hoppá, már hajnali 1 óra van, hát ez te 9-kor kezdtem el nézegetni, és elment ennyi idő. Tehát a hírfolyam elnyel. Oké? Na, de figyeljetek, ez volt a figyelmeztetés, és legyetek józanok, kiegyensúlyozottak, mert ott van az ellenség, sátán kerülget, kit nyeljene, figyelj. És most jön a parancs, a 9. vers. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben. Szilárd hittel álljatok meg vele szemben. És itt a hittel, az nem is az a hit, nem a megváltó hitről beszélünk, hogy hittem-e vagy sem Jézus Krisztus megváltásában, hanem itt a bizalomról. Oké? Megy az ordító oroszlán, nyomja a vakert, nyomja a sódert, hogy irányítsa az elménket, és elnyeljen minket, és azt mondja, ez ellen úgy tudunk ellene állni, hogy a bizalmunk ő benne nem rendül meg. Mármint nem sátánban, hanem Istennel. Istenben. Egy bizalmi kapcsolat. És igazából ez az üzenet. Csak ezt akarom nektek kibontani. Oké? Hogy mi ez a bizalom? És hogy miért ez annyira fontos. Az Istenben van a bizalom. De figyeljetek, nehéz megállni valamivel szemben, nehéz ellenállni valaminek, vagy valakinek, amikor még föl sem tudjuk őt ismerni. Nem? Tehát azt mondja, hogy álljunk ellene. Na de hogy álljak ellene valaminek, amit nem is ismerek föl? Nem? Tehát először föl kéne ismerni. És nem tudom, te hogy vagy vele, de én nem akarom tovább úgy élni az életemet, hogy a képzeletemnek a rabszolgája vagyok. Hogy amit az én agyam, a gondolataim elképzelnek, annak a rabszolgája vagyok. Én Krisztusban szabadon akarok élni. Az én múltam börtönéből ki akarok jönni. Nem akarom azt a filmet nézni. Ott bent. És újra ugye az elném lejátsz az emlékeket, és próbál visszahúzni, és csak nem tudok tőlük szabadulni az elmémben. Nem, én ettől szabad akarok lenni. És persze ez arról szól, hogy visszafoglalni az elmémet, vége az Einsteinnak, ugye ez volt a kis alcímünk, Vége az Einsteinnak, tehát visszafoglalni az elmémet, hogy Isten szolgálhasson végre. Ahogy Jézus mondta, szeresd Isten teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, teljes elmédből. Tehát szeretném szeretni Istent teljes elmémből. Az elmém teljességéből. Nem akarok egy lepukkant lenni agyilag. Aki totál ki van, tehát ilyen totál ki van szolgáltatva, totál le van eresztve agyilag, gondolatilag. Az energiaszint nulla, a fókusz az életben nulla. Tehát nem, látni akarom azt, ami előttem van, hogy követhessem Jézust. És hogy abban a tervben tudjak élni, ami az ő terve az életemre. Mert ő az én jövőm. Jézus az én jövőm. És ez a szándék ennek a sorozatnak. Most elmondtam az elmúlt 2 percben, elmondtam, hogy mi a célja a múlt hét üzenetnek, a mainak és a következő 3-4 üzenetnek, ami ebben a témában fogunk beszélni. De ahhoz, hogy ellenálljunk egy ellenségnek, fel kell ismerjük őt. Különben a rossz dolgoknak fogunk ellenállni. Úgy értem, a rossz dolgoknak fogunk ellenállni. Ami rossznak tűnik, de jó. Mert sokszor ellenállunk a csendnek, mikor Isten pont a csendben tud hozzánk beszélni. De mi meg félünk a csendtől. Mert ha az ellenségi az elmém, ha csend van, akkor sok rossz dolog hangzik el. De a csend tulajdonképpen a barátunk, hogyha már visszafoglaltuk az elmét. Vagy próbálunk ellenállni a kellemetlen helyzeteknek. De tudtátok, hogy Istennek a második, harmadik neve az, hogy kellemetlen. Ugyanúgy, ahogy volt a Rettenthetetlen című film, ugye, és úgy hívták a hős, hogy Rettenthetetlen, mert Gibson játszotta. Az Istennek az egyik neve az, hogy a kellemetlen. A kellemetlen. Tehát direkt elfogy a kaja. Hogy a tanítványok aztán jöhessenek, hogy hát főnök, vagy hát Jézus, mester. Elfogyott a kaja, most mit csináljunk? Küldjük el őket. Mintha Jézus nem tudta volna előre, hogy ez lesz a szitu. De hagyta, hogy ez megtörténjen, hogy oda menjenek ő hozzá, hogy elgondolkodjanak a dolgokon, és aztán, tehát direkt kellemetlen helyzet lett, hogy aztán Istennek legyen helye abban a helyzetben, és tudjon cselekedni, és mindenki meglássa. Vagy direkt leül Jézus egy kétes múltú életű asszony mellé a kúthoz. És beszélget vele. És kiprovokálja a tanítványokból, hogy a tanítványok elkezdjenek gondolkodni, hogy ölhet le egy nővel a délben? Egy ilyen nővel? Mert meg akarja nekik tanítani, vagy egy kicsit azt akarja ezzel megmutatni, hogy srácok, ti tényleg elhiszitek, hogy én mindenkinek a barátja vagyok? Hogy az üzenet az mindenkinek szól? Mindenféle embernek? Mindenféle háttérből? Hogy én leülök oda mellé, én megyek oda ő hozzájuk? Úgyhogy nézzük ma meg ezt az ellenséget, hogy felismerjük, hogy hogyan működik ez az életünkben. Hogy néz ki a valós életben? Nem rajzfilmben, nem hollywoodi Rudy stílusban. És amint le tudjuk szedni ezt a maszkot róla, és meglátjuk, hogy tényleg mennyire ura az elménknek, és mennyire képes az érzelmeinket irányítani, akkor készek leszünk ellene harcolni. Amíg ezt nem ismerjük föl, addig a félelmeink ellen harcolunk, és mindenféle összeesküvés elmélet ellen harcolunk. Főleg a mai helyzetben rengeteg ilyen van. Nincs információ, csak megmondják, hogy 600 féleképpen hogyan gondolkodj a mai helyzetre, oké? És akkor attól rettegünk. És közben nem a valóságban élünk. És nem tudunk jelen lenni abban, ami a valóság. 2 Korintus 2.11. Igen, feltétlenül szükséges, hogy megbocsássunk egymásnak, különben becsaphat bennünket a sátán, hiszen jól ismerjük a szándékait. Tehát megismerhetjük az ő szándékait. 2 Korintus 2.11. Ha fel akarod írni, jó? Tehát szándékait. Az ördögnek van szándéka. És azt mondja Pál, hogy megismerhetjük, hogy 3 pontunk lesz, jó? 3 pont, hogy könnyebben emlékezzetek rá. Nem Péterről lesz szó, ahogy a múltkor, hanem egy ószövetségi sztorit fogunk elővenni. Mózes életéből, És erre a történetre Mózes szerintem nem büszke. Én se lennék büszke rá. De 1 Korintus 10 szerint hasznos nekünk ez példaként, még mindazok, amik az Ószövetségbe le vannak írva, az számunkra hasznos, a tanulságunkra van, és azért, hogy ez ne történjen meg velünk. Hányan vagytok, akik szeretnétek, ha van gyereketek, és még, de hát még akár mindegy hány éves a gyereked. Szeretnéd, ha tanulna a te hibáidból, nem a saját hibáidból, tehát hogy ne érje át azt, amit te éltél át. Hanem azt szeretnéd, hogyha te elmondod a te tanulságot az életbe, akkor arra hallgasson, és ne kövesse el azokat a hibákat, csak azért, hogy a saját kárán tanuljon. Hányan vagyunk így? Ja, tehát legszívesebben, igen, azt szeretnénk, hogy ők ne fussák meg azokat a köröket. Ja, ez itt egy elég kemény sztori. Mózes ördöge ugye a fáraó volt, aki ellen odaállt számtalanszor Egyiptom király elé, és Mózes nem kereste ezt a találkozást vele soha. De a sztori, amit olvasunk, az 4 Mózes 20-ban van, jó, és egész sokat fogunk olvasni, végigmegyünk rajta, főleg így az üzenet elején végigolvassuk az egész részt, és aztán utána beszélek róla inkább. De most az élete végénél vagyunk. Itt már, amit olvasunk, itt már letelt majdnem az a 40 év, amit még a pusztában kellett tölteniük. 40 évvel azután vagyunk, hogy a kémekre hallgatva ott nem mentek be az ígéret földjére. És ott bolyongtak 40 éven keresztül, vonultak abba a pusztába. Nem az ígéret földjén, a pusztába, még a Jordánon innen. És itt vannak, és Isten gondoskodott róluk, kaja, víz, husi, meleg, minden volt. Tehát Isten gondoskodott róluk, nem kopott el a sarujuk, a ruházatuk. Amúgy is minden áruház zárva volt. Úgyhogy ez van. Letelt. Azt mondta Isten, hogy ezt a generációt nem viszem be az ígéret földjére, úgyhogy ez a generáció már meg is halt. Oké? És most itt vannak. Első vers. 4 Mózes 20 első vers. Izrael népének egész közössége eljutott a Cín pusztába az első hónapban, és letelepedett Kádésban. Ott halt meg Míriám, és ott is temették el. Azonban ezen a táborhelyen nem volt víz, és a nép ismét elégedetlenkedett. Akinek 40 évig Isten gondoskodott róluk a pusztába. Nem volt gond soha ezekkel. Most megint nincs víz, és elégedetlenkedni. Összegyűltek Mózes és Áron ellen. Szemrehányást tettek Mózesnek, és így kiabáltak. Miért vezettétek az örökkévaló népét ebbe a száraz sivatagba? Azt akarjátok, hogy itt halljunk szomjan az állatainkkal együtt? Bár csak mi is meghaltunk volna, amikor a testvéreink elpusztultak az örökkévaló előtt. Minek hoztatok ki bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek ide erre a kietlen helyre? Itt nincs gabona, nincs füge, sem szőlő, sem gránátalma, sem wifi, sem térerő, sem Starbucks kávézó, semmi nincs itt. Gáz ez a hely. És ezért még hozzátették, hogy még ivóvízünk sincs. Akkor Mózes és Áron ott hagyták a tömeget, és a találkozás sátorának bejáratához mentek. Ott arcra borultak az örökkévaló előtt. Az örökkévaló dicsősége pedig megjelent nekik. Figyeljetek, olyankor jelenik meg Isten dicsősége, amikor kifogysz a válaszokba. Amikor elfogysz. Oké? Mikor elismered, hogy én nekem ennyi. Erőtlen vagyok. Végem. Kicsúszott a padló a lábam alól. Én ehhez kevés vagyok. Szükségem van rád, Istenem. Mindent kipróbáltam, és még mindig elégedetlenek az emberek. Az agyamra mennek az emberek. Őrületbe kergetnek. Úgyhogy szólj, Uram, mondj valamit erre a helyzetre. És lehet, hogy idegesít téged hétről hétre, amit mondok, bár akkor nem lennél itt. Lehet, hogy néhányan azért nincsenek itt, mert idegesíti őket, amit mondok, nem tudom. De itt vagytok, és megalázzátok magatokat Isten hatalmas keze alatt. Erről beszéltünk a múlt héten. Tényleg. Úgyhogy azokhoz szólok most, és akarok szólni, akik hajlandók megalázni magukat Isten hatalmas keze alatt. Ja, úgyhogy figyelj most. Jól figyelj, és hallgass. 7. vers. Majd az örökkévaló szólt Mózesnek. 8. vers. Vedd a botodat. Vedd a botodat. Azt a botot, tudjátok, amit a tenger fölé emelt, és a víz ketté vált. Azt a botot, amivel ment a fáró elé, és a földre dobta, kígyóvá változott, utána a farkánál fog megfogta, és visszaváltozott bottá. Azt a botot, amivel megcsapta a Nílus vizét, és vérré változott. Oké? Tehát ezt a botot. Erről a botról beszélünk. Ezt a botot mondta neki Isten, hogy ezt a botot fogja. És azt mondja, hívd össze Izrael közösségét a szikla elé. Te és a testvéred, Áron, álljatok a szikla elé, és a nép szeme láttára szóljatok. Szóljatok a sziklához, és akkor az vizet ad nektek. Így fakasz vizet a sziklából, hogy ihasson a nép és az állataik is. Mózes tehát elvette ezt a botot a találkozását torából, ahogy az örökkévaló parancsolta, majd Áronnal együtt összehívták az egész népet a kőszikla elé. Mózes ezt mondta a népnek. Figyeljetek ide, ti lázadók! Oké, tehát fölment a pumpa. Fölment a pumpa Mózesbe. Figyeljetek ide, ti lázadók! Azt akarjátok, hogy ebből a sziklából fakasszunk nektek vizet? Tehát nem volt elég, amit eddig tettünk értetek? Nem volt elég? Már 38 éve vezetlek a pusztába. Mikor volt olyan, hogy nem volt víz? Vagy nem volt ez, vagy nem volt az? Semmi nem elég. Sosem elég. És így van. Az elégedetlenség sosem áll le. Tényleg? Azt mondja, figyeljetek ide, ti lázadok! Azt akarjátok, hogy ebből a sziklából fakasszunk nektek vizet? Majd felemelte a botot, és kétszer a sziklára ütött vele. Amit nem mondott Isten. Ő nem mondta azt, hogy üssön a sziklára. Oké? Azt mondta, vedd a botod, és szólj a sziklához. És ő kétszer megütötte azt a sziklát, amelyből ekkor bőséges forrásvíz zúdult ki. Így az egész nép és az állataik is ihattak, amennyit akartak. Tehát, amit Mózes tett, a felszínen működött. Érted ezt? A felszínen működött. De csak azért, mert valami a felszínen működik, az még nem jelenti azt, hogy bölcs dolog, vagy akár hosszabb távon fenntartható. Ezért van az, hogy amikor a haragoddal, vagy a hisztiddel kontrollálod a környezetedet, tudom, milyen veletek soha nem fordul elő. Nem akadtok ki, nem borult, ne. Te tényleg valami mese ez, igen. Grimm testvérek találtak ki ilyesmit, hogy haragommal, hisztimmel kontrollálom az embereket körülöttem. Vagyis manipulálom. Tehát amikor ez történik, akkor tudod, mi történik? Ha haragoddal, hisztiddel manipulálod a környezeted, egy idő után egyedül maradsz. Magányos leszel. Egyszerűen csak ez van, mert az embereknek a kontrollálása, folytonos kontrollálásának az ára, az a magány. Ezzel fizetsz. Egyedül maradsz. Mert senki nem akar veled lenni. Max az szánalomból. Max szánalomból. És tudom, hogy szúrja a feneked az, amit mondok. Kicsit fészkelődsz. De ezek a dolgok a felszínen működnek, de nagyon drága lesz a végén. Hogyha ezt az életet éled, és így csinálod, és ez az eszköztárad, manipulálás, hiszti, harag, dű, stb., akkor nagy árat fogsz ezért fizetni. Lehet, hogy már nagy árat fizettél. Ezért fontos, hogy ezt megértsük, hogy mindenki kapott vizet. De Mózes megfizette az árát. Megfizette, majd fogunk mindjárt erről beszélni. És ha itt érne véget a szöveg, akkor kérdeznéd, na és ebben mi volt olyan kemény dolog? Hát folyt köv, 12. vers. Mózes szívéből, ami kijött, az megállította Mózest abban, hogy Isten ígéreteiben menjen tovább. Úgyhogy lehet az emberek boldogok voltak. Lenyűgözte őket, hogy hú, megint a sziklába jött víz. És még csak észre sem vették, hogy valami nem volt helyén való. Mert ők, az emberek, csak azzal voltak elfoglalva, hogy megkaptam, amit akartam. Mi is kiisztisztük. Itt ihattunk. Annyit, amennyit akartunk. Oké? Okay? De figyelj, Mózes veszített. Mózes elveszítette azt, amit Isten megígért. A 12.-13. vers, ugye az örökkéval azonban ezt mondta Mózesnek is Háronnak, mivel nem bíztatok bennem, emiatt nem adtatok nekem dicsőséget Izrael népe előtt, ezért nem ti fogjátok ezt a népet bevezetni arra a földre, amelyet nekik adtam. És emiatt nevezték el azt a helyet és a kősziklából ömlő vizet Meribá vize. Meribá vizének, mivel Izrael népe ott perlekedett az örökkévalóval, aki bebizonyította nekik, hogy ő szent. Tehát Isten nagy csodákat tesz még a nagy konfliktusok közepén is egyébként. Ebből látszik, hogy Isten irgalma és kegyelme milyen hatalmas. Hogy egy hihetetlen konfliktus van itt, és szellemi válság is az Istenben való bizalomban. De mégis Isten csodát tesz. Döbbenet az Istenről. Ja. Úgyhogy az első gondolatunk, az első pontunk, ez a hiány. Jó? Tehát ez ott lenne, igen, oda, képzeljétek el, hogy oda ki van írva. Hiány. A hiány. A második versben olvastunk egy hiányról. Nincs víz. Nincs víz. És összegyűltek az emberek, ami a héberben egyébként, ez az összegyűltek szó, ez nem azt mondja, hogy összegyűltek bulizni, vagy jól érezni magukat. Ez a szó, meg az a milyen formában van, ez az összegyűltek balhézni. Ez így ezt jelenti. Konfliktusra. Összegyűlni lázadásra. Kötekedésre. Összegyülekezésnek hívják, de mi a célja? Hogy perlekedjenek. Ismerünk ilyen helyet az interneten. Úgy hívják, hogy Facebook. Ott is rendszeresen testvérek összejönnek és perlekednek. Küzdöttek egymással, és türelmetlenek voltak, mert nem volt vízük. Oké? Okay. És mielőtt még túl szigorúak lennénk, és nagyon megharagudnánk rájuk, látnunk kell, hogy azért ez egy élethalál kérdése, nem? A víz. Tehát nem olyan, hogy pár napig nem eszem. Tehát a víz hiánya az nagyon hamar halált okoz. Okay? Tehát ez tényleg élethalál kérdése volt. Nem az, hogy nem elég meleg a leves, mikor megkapod az étterembe, vagy nem elég édes a kávéd a kávézóban, és akkor hát mekkora élethalál kérdése, ez nem. Tehát ez élethalál kérdés. Nem élhetünk víz nélkül. Ha ez veszélyben van, ennek a pótlása, akkor kétségbe vagyunk esve. És észrevetted már, hogy amikor az ember kétségbe van esve, olyan dolgokat csinál, amit normál állapotban nem tenne. Ilyen vagy. Meg ilyen vagyok. Ilyenek vagyunk. Magadon, tényleg észrevettem már magamon, de ha megfigyeled magadot, akkor ezt észreveted magadon. Vagy ha egymáson vegyük észre, hogy könnyebben észreveszünk. Jobban megy a másik stírölése, igen. Tehát ilyenkor idegesek vagyunk. Túl érzékenyek. Robbanékonyak. Tudod, mikor nagyon éhes vagy, és még mindig nem rakják a kajád el, és előbb ennem kell, azt utána. Ne szólj hozzám senki. Tudom, hogy ilyen sincs közöttünk. Okay? Tudod, el kell magyarázni a vezetés közben, és hogy gyerekek, az, hogy én most itt az autóban képletesen szólva agyonvertem az előttünk vezető bácsit vagy nénit, az nem személyes, nem neki szól. Csak egy nagyon könnyű csatornája annak, hogy a bennem lévő feszkót levezessem. Lehet valakire haragudni. Csak azért, mert nem indexelt időbe, vagy nem megy 50-nel, csak 47-tel, és hogy mennyire feltart engem, 12 másodperccel később érek oda, ahova szeretnék. Igen. És ez volt itt is, összejöttek, hogy panaszkodjanak. De amit nem tudtak, hogy ott vannak nem sok lépésnyire a Kánaántól. Az ígéret földjétől. Pár lépésnyire voltak. És perlekedtek, és panaszkodtak, hogy ezen a kietlen helyen ők ott fognak pusztulni. Miközben közel voltak pár lépésnyire az ígéret földjétől. De lehet, hogy erre készültek volna fel, hogy átmegyünk majd arra a földre, amit Isten ígért nekünk, az ellenség ilyen konfliktus állapotba rakta őket. Elkezdte a hiányt felnagyítani. Oké? A hiány. Mi nincs? Mi hiányzik? Mi hiányzik? Negatív a számlám. Tartozom. Hiány van. Fel kell tölteni, különben baj lesz. Oké? Tehát, és ezt villogtatja az ellenség. Folyamat. Nem fogod fel, hogy amiért annyira harcolsz az ellen, ami ellen harcolsz, az csak azért van, mert Isten éppen be akar vinni abba az ígéretbe, amit már ígért neked, és az ellenség meg ettől akar megakadályozni, ebben akar megakadályozni. És ezért van őrült nagy konfliktus. Ezért van őrült nagy támadás bent, és villog a hiányod, hogy bajban vagy, veszély van, hiányod van. Mert Isten éppen pont be akar vinni az ígéretébe, amit ígért neked. És az ellenség tudja ezt, ezért ő annyira fölnagyít, és annyira elkezd perlekedni bent a gondolatainkban, hogy ne lépjünk, hogy ne tudjunk belépni. Oké? Okay? Mert nem akarja Isten, hogy arra figyelje, ami Isten ígérete. Vagy az ördög, hogy arra figyelje, ami az Isten ígérete. Hanem a hiányodra koncentrálj. És minél közelebb kerülsz az ígérethez, annál durvább lesz a konfliktus belül. Úgyhogy az egyik oka, hogy a gyülekezetünk, vagy bármilyen gyülekezet, bármelyik gyülekezet megoszlik. Mert az ellenség tudja, ha abba hagynánk a konfliktust, és fókuszálnánk végre a küldetésünkre, amit a megváltóntól kaptunk, akkor bizony nagyon veszélyesek tudnánk lenni a sötétség királyságára. De ehelyett bemész egy közösségbe, ahol mindenki a hiányával van elfoglalva, és azt akarja betölteni, és ezért mindenféle manipulációs rendszert használ és csinál, és ez a gyülekezet, ez biztos, hogy nem a küldetésben megy előre. biztos, hogy nem abban gondolkodik. Biztos, hogy nem az befolyásolja a döntéseit. Hanem az, hogy nincs elég vizem. Szomjas vagyok. Szomjas vagyok. Éhes vagyok. Kaját. Kaját. Ha nem kapunk kaját, kitépjük a horvát Gabi haját. És tessék, szegény. Egy szájhaja nem maradt. És tudod, nem tudnak összejönni, mert túl sokat panaszkodnak. És a panaszkodás sosem áll meg. Mindig van valami új, amiért lehet panaszkodni, amin lehet vitatkozni. És gyakran a hívők nem más vallásokkal vitatkoznak, hanem a hit testvéreikkel. Hogy te mit hiszel a Szent Szellemről? Hogy milyen Bibliát olvasol, vagy miért nem? Vagy milyen ruhát visel a prédikátor, vagy milyen szavakat használ a prédikátor? Vagy milyen zene megy a háttérbe? Vagy milyen dicsőítés van? És akkor ezen perlekednek, ütik-vágják egymást, és szomorú. Nem, már nem azért jön össze egy közösség ebben a helyzetben, hogy felemeljék az Úr nevét. Hogy dicsőséget adjanak ő neki. Hogy vigyük az üzenetet a föld végső határáig. Hanem megy a vita. A Isten azt mondja, de én nem ezért jöttem el. Nem ezért. Nem ezért jöttem, hogy panaszkodjak. Nem akarok. Nem. És én is, Balú, nem azért vagyok itt, hogy panaszkodjak. Hogy vitázzak bárkivel. Vagy harcoljak bárkivel. Én, Balú, azért vagyok itt, mert hódítani akarok. Meg akarom mindazt hódítani, amit Isten nekünk itt elkészített. És én abba akarok előre menni. És azt szeretném, hogy állj mellém, ember. Állj be a csapatba. És csináljuk együtt, mert nekem nincs energiám, hogy kereszténységem belüli vitákra fecséreljem. És persze úgy mondom ezt, hogy néha még én is belekerülök. De hogy egyszerűen csak tudom. Föl kell pofozzam magam, vagy megkérek valakit közületek. De tényleg nincs energia ezekre a vitákra. Isten elhívottjai vagyunk, és nem arra vagyunk elhívva, hogy egymás ellen itt harcolgassunk. Úgyhogy, ha benne vagy ebben, akkor gyere velünk harcolni. Mindegy, hogy férfi vagy, mindegy, hogy nő, mindegy, hogy fiatal vagy, mindegy, hogy idős, mindegy, hogy tudod a Bibliát kívülről, mindegy, hogy csak az úgy szerette az Isten a világot, hogy egyszülött fiát, te ezt az egyet tudod, János 3.16, mindegy, harcoljunk együtt. Oké? Mikor hiány van, könnyen csak lereagáljuk a dolgokat. Ahelyett, hogy válasszal állnánk elő, hogy megoldjunk valamit. Azt akarom mondani, hogy felejtsd el az államháztartási hiányt, amit most nagyon mondanak, hogy soha nem volt ilyen magas, mint most. Felejtsd ezt el. Sokkal nagyobb hiány van. Szerintem ma az együttérzés hiánya sokkal erősebb és aggasztóbb. Hogy nincs az emberekben együttérzés. Semmi. Véleménydömping az van, együttérzés hiány az. Ja. Információdömping van, bölcsesség hiány is van. Tehát sok az információ, de a bölcsesség viszont kevés. Tehát a bölcsesség az, amikor alkalmazod az információt. Tehát nagy az okosság. És tudod, ha nincs benfentes információd, akkor meg mire vagy utalva? Az, hogy kinek mi a véleménye, a cikkeknek a fő címei mit mondanak, a hírekben mit mondanak, mit írnak ki a különböző portálokon, ez nem saját vélemény. Tehát figyelj, van, aki rólam azt hiszi, az én ismeretségi körömben, hogy ez, amit én most itt csinálok, és hogy lelkipásztor vagyok, és gyülekezetben vagyok lelkipásztor, hogy én ezen meggazdagszom. Érted? Tehát, és mikor leülök a konyhájukba az asztalhoz, mindig megkérdezi, de már vagy 3 vagy 4 alkalommal megkérdezte, hogy na és most már vettetek magatoknak egy normális kávéfőzőt? Hát mondom, még nem. És akkor ilyen gúnyos mosolyan, hát akkor 5 körben még egyszer a kosarat. húznám a fejére.
De,
és tudod, nem az, tehát ahelyett, hogy eljönne, hogy megnézni, mit csinálunk. Ahelyett, hogy a beszélgetésünk abban a konyhában arról szólna, hogy próbálna megérteni, hogy miről szól. Tehát bölcsesség. Bölcsességben. Oké? Okay. De, na hát, aztán azt is észreveszem magamon, hogy nagyon nehezen tudok fókuszálni. Tehát fókuszhiánya is van. Fókuszhiány is van manapság. Nem csak bennem, sokakban. Rengeteg minden elterüli a figyelmünket. Rengeteg minden, ami megmozdul, és már ott megmozdul, oda. És közben van fontos dolog, meg van néhány fontos dolog, de figyelmemet, és aztán a testemet is odafordítja, és megyek. És terelik el a dolgok. Tehát, és döbbenet. Amikor már az van, hogy olvasom a könyvemet, a papíralapú könyvemet, és próbálom, nem megy a lapozás. Mert húzni akarom, mint a tableten olvasnám, akkor már probléma van, érted? Tehát, na, kuszálódik az én agyam is. Tehát a következő üzenetben a fókuszról lesz szó. Egyébként. És ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon izgalmas lesz. Ja, aztán tehát rengeteg hiány van. Kapcsolódás hiánya. Rengeteg platform van, ahol tudunk kapcsolódni, mégis a kapcsolódás hiánya van. Nem kapcsolódunk egymáshoz. Egyre kevesebbet alszanak az emberek, egyre, ja, tehát döbbenetes, és ez egy hiány. Aztán a jelentőség hiány, amikor emberek nem látják az értéküket. Hogy van egy jelentőség teljes minden emberben és minden ember életében. Ja. És tudod, mi történik? Akkor, amikor nem bánsz el a hiánnyal, akkor jön a második pontunk, a csalódás. A csalódás. Ha nem bánsz el a hiánnyal, az csalódással jár. És látszik, hogy beszélnek ezek az izraeliek Mózessel, és megértem. Abszolút megértem. Oké? Mert amikor nem kapod meg azt, ami kell az élethez, akkor olyan dolgokhoz folyamodsz, amikhez normál esetben nem. Igaz? Tehát akkor muszáj valahogy. És utána még magyarulászkodunk is, hogy hát nem is értem, hogy hogy mondhattam ilyet. Nem is értem, hogy hogy tehettem ilyet, csak az a helyzet, hogy ezt az elmúlt 5 percet már nem tudod meg nem történtté tenni. Azokat a mondatokat már nem tudod kitörölni. A másik emlékéből se. Ja. És az izraeliták, mikor Mózeshez beszéltek, valószínű, hogy megnyomták azt a bizonyos gombot Mózesnél, ami mindenkinek van, valljuk be őszintén. Ugye? Van olyan gomb, amikor felforr az agyvíz? Ha? Van ilyen? Amikor... És amikor valaki tudja, aki elég sokat élt már veled és ismer, akkor tudja azokat a mondatokat, vagy azokat a mozdulatokat, vagy dolgokat, ami így megnyomja a gombot. Ugye? Ja. Tehát ha ezeket a pontokat megérinted embereknél, akkor teljesen más verziójú emberrel találkozol utána, mint akivel eddig együtt voltál. Tehát ilyen Hulk-szerű átalakuláson megy át az ember. A Hulk az, aki, mit tudom én, milyen haragos környezet kellett, ez egy ilyen szuperhős. Valami professzor volt, vagy tudós volt ez, és akkor valami olyan felháborító dolog történt vele, akkor ilyen zöld, vérszomjas szörnyé változott, és mindent össze-vissza csapkodott. Lehet, hogy találkoztál vele ma reggel is. Ilyenkor ábrándulunk ki egymásból. Ilyenkor ábrándulnak ki egymásból emberek. És egy pillanat alatt történik. Úgyhogy Mózes, Isten embere, megvadulva megcsapja a sziklát. Megüti a sziklát. Pont azon a ponton, amikor Isten kegyelmet próbál bemutatni a népnek. Ő megcsapja a sziklát. És magamnál is keresem ezt, mert belőlem is jönnek ki dolgok. Megkérdeztetek a családomat, de inkább ne. Mert vannak szituációk, amikor haragszom, és olyan, mintha rájuk haragudnék, de nem rájuk haragszom. De olyankor nekem sem ez tiszta világos, mert akkor azon abba hagynám. Vagy valami vödör jégbe dugnám a fejemet, vagy nem tudom. Tehát nem. De amikor egy helyzetben ugye ez kijön. És tudom, hogy nem ez, mert nem akkora ügy, amire én úgy fölkapom a vizet. Oké? Tehát nem akkora ügy, amire én... És most mondták el neki, Mózesnek, hogy éppen meg akarnak halni. Tehát mi nem haltunk, mi is meg a felmenőinkkel együtt. Tehát éppen most mondják el a vezetőknek, hogy ők meg akarnak halni, és tulajdonképpen ennek te, Mózes vagy az oka. Tehát hogy érezhette magát Mózes? És mindig, mikor hiánnyal szembesülsz az életedben, keresed a hibást. Ki okozhatta ezt? Ki csinálta? Ki követette el hibát? Megkeressük, megbüntetjük, beszólunk, megmondjuk. Tehát mindig, mikor szembesülsz a fáradtságoddal, a fásultsággal, keresel valakit, vagy valamit, ami vagy aki hibás. Igaz? És az első dolog, mikor kifogyunk az erőforrásból, hogy ki tehet róla? Kinek a felelőssége az, hogy én kifogytam az erőforrásból? Negyedik vers, bárcsak mi is meghaltunk volna, amikor a testvéreink elpusztultak az örökkévaló előtt. Amikor ez megy bennünk, miért nem volt az én anyám olyan? Vagy mit tudom én, tehát miért nem csinálta a családom ezt, vagy azt? Nem írattak be zeneiskolába. Hát, ez az én életem tragédiája, mert hol volt az apám a fiatal éveimben? Nem volt példaképem. És ezért vagyok halálszemét a családommal otthon. Vagy mit tudom én, tehát... Amik egyébként jogos feltevések, meg lehetnek, tehát olyan sérülések, hogy nem ő tehet róla az illető. De ahhoz, hogy én ma felkaptam a vizet, és mindenkit bántok és sértek vele, hát abban az, hogy most mi történt régen, annak a hánytorgás és az arról való folyton gondolkodás, ez nem fog segíteni. Nem fog segíteni. Minek hoztatok ki bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek ide erre a kietlen helyre? Nem is a meghalás szélén voltak. Oké? Tehát csak tragikussá válik a nézőpontunk. Tehát Isten nem hagyta őket meghalni eddig se, és ezután sem fogja. Tehát ott voltak az ígéret földjének a szélén, pár lépésre megígért földtől, amit generációk óta ígért nekik Isten. És ők még meg akarnak halni. A cél előtt eldöntik, hogy ők meg akarnak halni. Egyem a szívüket. Minek hoztatok ki bennünket Egyiptomból? Miért vezettetek ide erre a kietlen helyre? Itt nincs gabona, ugye, mint Egyiptomban. Nincs füge, mint Egyiptomban. Nincs, mi nincs? Szőlő, mint Egyiptomban. Sem gránátalma, mint Egyiptomban. És akkor végén, még ivóvízünk sincs. Ha, visszajött. Glory, halleluja. Oké, tehát magyarán azt mondják, ott volt füge, ott volt gabona, ott volt szőlő, ott volt gránátalma. De elfelejtik megemlíteni, hogy ott volt ostor. Ott minden nap szüntelen bántották őket. Ott volt sár, ott volt szalma, és abból kellett téglát csinálni minden nap. Sőt, alapanyagot vontak vissza tőlük, de a kvótát megemelték, tehát többet kell csinálni, de kevesebb alapanyagból. És egy olyan múltat kívántak vissza, ami köszönő viszonyban nem volt a valósággal. Oké? Ez jön, mikor nincs kezelve a hiány, és a csalódás fel van emelve. Megy a csataid bent. Az ördög. Szándékai. Hiányod van, hiányod van. Nem tud betölteni, nem tudják betölteni. Csalódás, csalódás, csalódás. Mindenki hibás. A feleségem a hibás, a gyerekeim, a rokonságom, a múltam, az Isten. Mindenki hibás. Tehát egy olyan múltat kívántak vissza, ami nem is létezett. Ó, tudjátok, a Hufnagel Pisti. A régi szép idők. A régi szép idők. Értem én, drágáim, hogy nagyon tetszetős visszautazni oda az elmédben. Nagyon tetszetős. De csak tudd, hogy a múlt verziód az éppen annyira képzeletbeli, mint a jövő verziód. Nem a valóság. Nem a valóság. Ó, annó Egyiptomban. Ja, arról az Egyiptomról beszéltek, ahol imádkoztatok, hogy Isten szabadítson ki. Oda kívánkoztok vissza. Annyi. Ó, de jó volt Egyiptomban. De hogy volt jó. És a csalódás akkor üt be, amikor a tapasztalatod más lesz, mint amit vártál. Oké? Tehát amikor csalódott vagy, akkor nem az életed miatt vagy csalódott. Azt elárulom neked, jó? Jó, jegyezd meg. Nem az életed miatt vagy csalódott. Vagyis nem a valóság miatt vagy csalódott. Tudod, miért vagy csalódott? Hogy nem ezt vártad? A várakozásod miatt vagy csalódott. Egy nem létező dolog miatt vagy csalódott. Nem a valóság miatt, hanem a valóság kontra várakozás. Amit vártál az élettől, na az okoz csalódást. Nem a valóság, hanem amit vártál. Minek kéne lennie? Milyennek kéne lennie? És nem olyan lesz, akkor csalódtam. Ugye, 15 perc alatt szoktam a gyülibe érni autóval. És most 30 perc! Ez borzasztó! Ezt nem terveztem, és amúgy is állandó időhiányban vagyok. Oké, időhiányt szenvedek, mert ez is egy korkép, hogy időhiányunk van. És alvás hiányban is, tehát ez a 15 perc milyen drága, ez most aludni is lehetett volna akár. De nem számoltam ezzel az idővel, úgyhogy csalódott vagyok. És figyelj, nem a 30 perc út a csalódás. Nem. Hanem az, hogy 15 perccel hosszabb a szokásosnál. Mert a 30 perc is buli lehet. Amikor 30 percnyi távolságra mész valahova, akkor az a 30 perc az buli, nem? Lehet ott tölteni a kocsiba. Nem azzal van a gond, hogy a 30 perces utazás az fájdalmas. Nem. Hanem az a baj most, hogy a 15 perchez vagyok hozzászokva, és 30 kell most. Ez. Oké, és a legjobb dolog, amit tehetünk, a békességét bennünk az, hogy megfeszítjük az elvárásainkat. Megfeszítjük. Amikor elvárásunk van mások felé, azt megfeszítjük. Tényleg. Tegyétek föl az elvárásaitokat, magamnak is mondom, tegyük föl a keresztre. Halljon meg, és jussunk el arra a helyre, ahol nincs többi elvárás másoktól, hogy neki kéne betölteni a szükségünket. Mert megértjük, hogy a mi vízünk az nem belőle jön. Nem belőle jön. Nem a feleségemből jön. Nem a férjemből jön az én vízem, aminek meg kell engem elégítenie. Hanem egyedül a sziklából, Jézus Krisztusból. Lehet, hogy a napjaimat úgy élem, hogy az elvárásom az rossz. Onnan várok vizet, ahonnan nem is fog jönni egyébként. Hát nagyon lehet. És aztán ebből jön a csalódás. Azt gondolom, hogy az örömem onnan kell jönni, meg innen kell jönni, meg amonnan kell jönni. Nem. Nem függök másoktól. Oké? Nem függök attól, hogy ki hogy gondoskodik rólam. Isten megígért, hogy gondoskodni fog róla. Mindenről, amire szükségem van. És ez olyan, mintha azt mondanám, hogy az már az enyém. Mert Isten megígérte. Úgyhogy kiakadtak, de aztán Mózes is kiakadt, és ment Istenhez, és azt akarta, hogy Isten is akadjon ki annyira az emberekre, mint ahogy Mózes is kiakadt. És Mózes ideges volt, mert Isten ideges lett. De nem az emberekre, hanem őre. Ez történt itt. Tehát Mózes csalódott volt. Hát sosem hagyjátok abba, miután annyi mindent tettem, értetek? Nem hiszem el. És voltam ebben a cipőben. Én, Balu, igen, voltam ebben a cipőben. Voltam már ebben a cipőben. Amikor valami nem történik meg általam, amit amúgy százszor csináltam már, és megcsináltam addig, de most nem. Tehát minden, amit tettem, értetek. Minden. Gondoskodtam a kaja, amit főztem rátok, az imák, amiket mondtam, értetek, a dicséretek, a köszönetek, amiket mondtam nektek, a sok-sok áldozat, amit hoztam, és te jössz ezzel az egy dologgal. Találtál egyet, amit nem csináltam, vagy elfelejtettem, ami nincs, és kiabálsz velem, és ignorálsz, és tiszteletlen vagy ezért. És szerintem az volt a baja, legalábbis gondolkodtam, szerintem Mózes baja az volt, hogy belefáradt. Hogy túlságosan hozzászoktak az emberek, hogy ő hozza a szintet. Hogy azt hiszik, hogy ő majd mindig ott lesz, és ő majd mindig mindent megcsinál, mert neki úgyis könnyű, hát olyan könnyen megy neki, hát nézve, hát még vigyorog is közben, és örül. De tudod mit? Nem ez volt a baja, rájöttem. Rájöttem, Mózesnek nem az volt a baja, hogy csalódott az emberekben. Mózesnek belül volt baja. Mózes még mindig küzdött azzal a félelemmel, amit az égő csipke bokortól hozott. A mi félelem, az nem az égő csipke bokornál ered, hanem 40 évvel korábban, amikor megölte az egyiptomit. Mert ő nagyon-nagyon akarta szolgálni az Urat. Ő nagyon-nagyon akarta csinálni azt, amire érezte szívében, hogy Isten elhívta őt arra, hogy megmentse, kiszabadítsa az ő népét. De közben ő, tehát mivel ő is zsidó volt, mert zsidó születésű volt, habár egyiptominak nevelték, és egész életében egyiptomnak nevelték, oké? Tehát egyiptomnak nevelték, csak figyeljetek ide figyeljetek. Tehát végig egyiptomnak nevelték, és közben olyanokat akar kiszabadítani, akik nem tehát ekte zsidók. Tehát nem egy volt közülük igazából. Közülük való volt, de nem közülük való volt. És ő ki akarta őket szabadítani, de megölt. És ott volt benne ez az elégtelenség érzés önmagával, amit hordozott a csipkebokorhoz, onnan tudjuk, hogy elégtelennek érezte magát? Hát folyton hozta a kifogásokat, hogy miért nem ő az ember. Mikor Isten mondta neki, hogy te vagy az az ember. És folyton, és ha olvasod ott a 2. Mózes elején, hogy Isten fölkapta a vizet, és mérges lett rá. Mikor már nem tudom, hanyadik kifogást hozta Mózes, hogy miért nem ő az ember. De aztán ezt tovább vitte, és itt is én azt gondolom, Balu, hogy itt is ez jöhetett ki, ez a belső elégedetlenség, ez a belső csalódottság önmagával szembe. Biztos, hogy van erősebb, biztos, hogy van képesebb, biztos, hogy van tapasztaltabb, aki nem küzd olyasmivel, amivel én, mert én cserben foglak hagyni Isten, ha ezzel engem megbízol, és cserben fogom hagyni az embereket is, és aztán, figyelj, csak hogy tetézzük, hogy milyen nyomás van Mózesben. És aztán ott van benne az a csalódottság, amit 40 év óta él, hogy hát basszus, bemehettünk volna erre a földre már 40 éve. ha nem hallgatok ezekre a szerencsétlenekre. Már rég bent lennénk. És ez az egész pusztai dolog, még mindez nem történt volna meg, ha ott hozok egy jó döntést, vagy hozunk egy jó döntést. Úgyhogy egy értelemben igaz, amit mondanak az emberek, de mégsem az emberekben csalódott Mózes. Mégsem. És számomra felnőttként így felismerve így a félelmeimet, vagy akár a meneküléseimet, vannak ilyenek, vannak félelmeim, vannak meneküléseim az életben, és amiért akár kitöréseim is vannak, harag, dű, az élet különböző helyzetében, mikor csendesen vitázom a virágommal, ugye ezért hívnak minket olasz családnak, mert olyan csendesen vitázunk, és elönt a dű, és kiabálok, és kiborulok, mert azt hallom a virágom szájából, hogy nem vagy elég jó, nem vagy megbízható, link vagy, nem bízok benned. És bennem üvöltenek ezek a mondatok, hogy nem vagyok megbízhatatlan, hogy nem vagyok link. Igenis, lehet bennem megbízni. De visszahallgatva a vitákat, utána a virág sosem mondott ilyen mondatokat. Soha. Ezek a mondatok itt vannak benn. Az, hogy vannak vitáink, meg helyzetek, és aztán ő valamit reagál rá, és akár jogosan is. De én azokat a mondatokat mondom el, amit kaptam fiatalon. Akár az apukámtól. És tudom, hogy szeret, de hallottam, hogy link vagyok. Hallottam, hogy megbízhatatlan vagyok. Sokat. Ja. És ez megy. És ez ott megy. És teljesen átfordítom a vitánkat, vagy a beszélgetésünket, és mást hallok ki. Igen. Úgyhogy ez az első ösztönös reakcióm ezekben a helyzetekben. Amikor valaki miatt mondjuk hülyének érzem magam, és ez tényleg egy jó kifejezése a dolognak, hogy valaki miatt hülyének érzem magam. Ja. És ez mekkora baromság már. Hogy valaki miatt érez magad hülyének. Micsoda? Figyeljetek, el kell gondolkodunk azon, hogy mekkora hatalmat adunk másoknak az életünkbe. Ilyen hatalmat mások nem kaptak. Hogy valakik miatt te hülyének érez magad. Hogy valakik miatt te képtelennek érez magad, hogy valaki miatt te szerencsétlennek, valaki miatt te lustának érez magad, valaki elmondja az ő bizonyságát, és te emiatt rosszul érzed magad. Ez hülyeség. Vagy egy olyan kérdés, hogy és te mit dolgozol? És akkor a anyuka, aki otthon nyomja ezerrel otthon a dolgokat, és minden rendben van, ő lustának és értéktelenek érzi magát, mert neki nincsen munkahelye. Úgymond világi fizetett munkahelye. Valaki miatt hülyén érzi magát. De ezt nem adhatjuk oda mások kezébe. Nem, nem. Tehát ez gyenge elmélyiség, erre jöttem rá, és itt találom magamat is néha. Ebben az elmebeli kietlen pusztaságban. Itt fent, mikor szólok hozzátok, én nem attól nem félek, hogy tévesen magyarázom az igét, ha bár előfordul. Vagy mit tudom én, tehát most én nem tudok róla, de előfordul. De attól nem félek, mert minden ember, aki magyarázza az igét, tévedhet benne. Nem félek attól, hogy nem tisztelném Istent, mert őszintén csinálom azt, amit csinálok, Istent tisztelve. Tudod, mitől félek leginkább? Hogy nektek okozok csalódást. Igen. Félek attól, hogy csalódást okozok nektek. És minden alkalommal, amikor egy új sorozat van, vagy ott van egy erős késztetés egy sorozathoz, amit majd le vannak írva, meg ki vannak találva, nincs kidolgozva, de ott az ötlet, és az időzítés, hogy mikor prédikáljon, most jön az idő, és akkor mondom nektek, hogy wow, ez lesz a legjobb sorozat, És nagyon imádkozom azért, hogy az Isten, az Atya, Fiú, Szent Szellem segítsen ebbe, és csináljuk meg. De azért csinálom, mert nem akarok csalódást okozni nektek. Nem. És ezt elmesélem nektek, majd tegyétek bele a memoáromba, de sokan ebben az üzemmódban működnek az életükben, hogy nem akarnak csalódást okozni neked. És ez vezérli őket. És már nem is tudnak emberek körülötted önmaguk lenni, mert próbálnak neked megfelelni, mert nem akarnak neked csalódást okozni. Képzelj egy ilyen közösséget, képzelj egy ilyen egy családot. Isten nem ezt akarja velünk. Hogy folyton tojáshéjon járkáljunk, hogy nehogy csalódást okozzunk egymásnak. Hanem azt akarja, hogy nőjünk már föl. Higgyük már el azt, hogy független attól, hogy ő mit mond, vagy hogy mondja, hogy én ki vagyok Jézus Krisztusban. És igen, azért bujkálok, vagy tűnök el, akár emberek életéből, nem tudom, és inkább válaszolok e-mailben, vagy SMS-ben, ahol szépen normálisan meg tudom fogalmazni, persze azt is ki lehet szóról-szóra szedni, hogy mit írok, de ott legalább meg tudom válogatni a szavamat, és visszahúzódom. És hajlamos vagyok a visszahúzódás. És furcsa ez nekem, mert amúgy szeretem az embereket. Nem akarok tőlük visszahúzódni. De néhány embertől visszahúzódom. Pedig szeretem. De nem tudom. Van, akit nem hívok annyit, mint másokat. Telefonon. Vagy nem tudok úgy beszélgetni velük, mint másokkal. Nem tudok. És néha nem is akarok. És nem értem magam, hogy miért van ez. És akkor ezen vacilálok be, hogy veszítem el az emberek iránti szeretetemet. Most egy kicsit túl sokat beszélek magamra az érzésemre, csak le akarom fordítani azt nektek mostanira, amin esetleg Mózes átment, amiért nem azt tette, amit Isten mondott, hanem valami olyasmit tett, amiért aztán azt mondta Isten, hogy nem viszi be az ígéretbe, amit megígért neki. És lehet, hogy azt mondod, hogy Balú, hát hónapok óta nem láttuk egymást, és még csak föl sem hívtál. És igen, könnyen lehet. És nagyon sajnálom. Hidd el, nem akarlak cserben hagyni, de van bennem egy félelem, hogy ne beszéljünk, mert úgyis valami panaszt fog mondani, vagy valami olyan csalódottságot fog kifejezni a Gyüli felé, amit magamra fogok venni, hogy én nem csináltam, vagy nem úgy csinálom, vagy másképp kéne csinálnom. És akkor inkább ne is beszéljünk. És ott van bennem, hogy is visszatart. Mert nem akarok csalódást okozni, és nem akarom azt se, hogy nekem csalódást okozzanak. Értitek? Tehát ilyen dolgok mennek az emberben, nem csak bennem, bennetek is. Mindannyiunkban. Ezzel küzdünk. És amikor Mózesnek is itt volt ez a pillanata, ami valójában nem egy pillanat volt, mert bármi, ami kicsapódik a felszínen, mint például Mózesnél ez a kétszeres csapás a sziklán, az nem csak egy pillanat volt. Az évek óta gyülemlett. Gyülemlett, gyülemlett, gyülemlett. És itt jön be a harmadik dolog, tudom, miért ütötte meg a sziklát, a függőség miatt. A harmadik dolog a függőség. A bot egy olyas valami volt az életében, amire támaszkodott, amitől függött. Mint valakinek az amulett valahol zsebébe, a nyakába, vagy valakinek egy, mit tudom, egy őrangyal. Az ott van vele mindig, és vigyázz. Mózesnek a botja volt, és most a közösségnek vízre van szüksége, és nem tudják, de tulajdonképpen Isten szemében ez az utcsó próbatétel, hogy tényleg bíznak-e Istenben. És Mózes elbukik ezen a teszten. Amit nem értek, hogy miért mondta Isten, hogy vigye a botot magával, ha nem akarja, hogy használja. Vagy miért nem azt mondta Isten, hogy vedd a botod, de ne használd, mert csak szólnod kell. Csak tartsd, és úgy szóljaszik, miért nem hangsúlyozta ezt ki, ha utána meg ebbe köd bele. De aztán eszembe jutott, hogy mit mondott Mózes Istennek, mikor először hívta őt Isten. Nem vagyok jó miben? A beszédben. A szólásban. És elhitte. És ennyivel évtizedek után is inkább nem szólt. Pedig szólhatott volna. De még mindig ott volt benne, hogy én nem vagyok jó a szólásban. És inkább használom, mert ehhez többet tudok kötni Istent. Mert ennek láttam a hatását. És mielőtt Isten bevezette őket az ígéretbe, még egyszer tudni akart, hogy bíztok bennem eléggé. És mikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy te nem vezetheted be őket az ígéret földjére. Az tulajdonképpen ez nem büntetés volt, hanem egy védelem. Védelem volt. Hidd el, hogy ez egy védelem volt. Ha Mózes vezette volna be őket, abban az állapotában, amiben volt, abban a szívállapotban, amiben volt, tudod, mi lett volna? Tehát ott felépült benne a keserűség, és az első alkalommal Jerikó, vagy Jordán folyó, az még előtte volt. Isten szólt, és csak tenni kellett azt, amit mondott. És Mózes ebben az állapotában nem tudta azt tenni, amit Isten mondott. Itt látjuk. És szólt, hogy mit csináljon, és nem azt csinálta. És már a Jordánon nem jutottak volna túl. Úgyhogy Isten megvédte az ígéretét, Izraelt, a zsidókat, és ezért azt mondta, hogy oké, így Mózes te nem fogod tudni bevinni. Meg lehetett volna, de te most ezt nem fogod megtapasztalni. Mert Istennek olyas valakire van szüksége, aki nem függ a botjától. Ja. Tudom, hogy nagy csodákban lett használva ez a bot. Vöröstenger, Nílus, de csak annyit akarok, Mózes, hogy tartsd a kezedben. Csak tartsd a kezedben. És legyen hited arra, hogy nem használod. Hanem csak csináld azt, amit mondtam. Nem felülírod, hanem csak csináld. Ezt akarom, hogy csak szólj a sziklához, ehelyett, hogy oda csapott, és Isten azt mondta, nem bízol bennem eléggé. Akkorára engedted a keserűséget felnőni benned, hogy megölte a képességedet. Az egyszerű hitbeli cselekedet képességét megölte. Úgyhogy ha engedjük, hogy a keserűség épüljön, és épüljön, és épüljen, és ott épül ez a keserűség, ez a neheztelés. Mikor nem hiszük el, hogy tényleg azok vagyunk, akinek Isten mond minket. Mikor folyamat emberek visszajelzésére, vagy megerősítésére van szükségünk ahhoz, hogy elhiggyünk valamit, az bekorlátozza Isten ígéreteiben való részvételünket. Bekorlátozza. Nem arról van szó, hogy nem szeret minket Isten. Nem. De nem tud vezetni. Mert hiába mondja, nem teszem. Tehát nem tud vezetni azokban nagy és drága ígéretekben, amelyeken az én nevem van. Meg a te neved. Ja. Úgyhogy Isten azt mondja, csak annyit kérek, hogy bízz bennem. Tudom, hogy dadogsz, tudom, hogy félsz, tudom, hogy félsz attól, hogy cserben hagysz engem, de ez sosem rólad szólt, Mózes. Nem rólad szólt. Tényleg. Sosem a szádról szólt, hanem az én hatalmas, kinyújtott, erős karomról szólt. Ennyi. Sosem a botodról szólt, hanem a szikláról. Úgyhogy a kérdés. Miben bízol ma? A botban, vagy a sziklában. Mert 1 Korintus 10 megmondja, hogy ez példaként íratott meg számunkra. A 4. vers. Azt mondja a 4. vers, 1 Korintus 10, 4. vers. Ugyanazt a természet fölötti eredeti vizet itták. Ugyanis abból a szellemi kősziklából ittak, amely követte őket. Az a kőszikla pedig Krisztus volt. Tehát volt egy szikla, aki a vándorúton mindig ment velük. Nem tudom, hogy ez hogy nézhetett ki. De ott volt mindig velük a tábor. És ez Krisztus volt, azt mondja. Tehát ez nem Mózesről szól, nem rólam szól, nem rólad szólt. Igen, cserben hagylak. Igen, csalódást fogsz okozni, vagy én csalódást fogok neked okozni. De nem én vagyok a te kősziklád. Nem a másik ember a te kősziklád. Tudod, milyen jó érzés ez? Hogy tudhatom, hogy nem én vagyok a kőszikla, akitnek mindenkit meg kell elégítenie? Szabadulj föl ebben, kérlek. Hogy Krisztus a kőszikla. Nem kell erőltetned, nem kell harcolnom érte, nem kell dűből szétrobbannom, mikor nem az én akaratom teljesül, vagy mit tudom én, ha nem úgy van, amit én akarok. Ő az én biztos kősziklám, amin erősen meg tud állni az én lábam. Úgyhogy álljunk most fel, vesszük az úrvacsorát. Az utolsó dal alatt. Vesszük az úrvacsorát. Az utolsó dal alatt. De még egyet hagy olvassak el nektek. 13. vers. Azt mondja, emiatt így nevezték azt a helyet, és a kősziklából ömlő vizet Meribá vize. Mivel Izrael népe ott perlekedett az örökkévalóval, aki bebizonyította nekik, hogy ő szent. A második versben azt mondta, hogy perlekedtek Mózessel. Itt meg azt mondja, hogy perlekedtek az Úrral. Figyelj, amikor az emberek perlekednek Mózessel, mert nem tölti be a szükségüket, akkor tudod, kivel perlekednek igazából? Az Úrral. Az Úrral. Nem rólad szól. Nem rólad szól. Nem rólad szól. Túlságosan személyesen veszünk mindent, és hagyjuk épülni magunkba. És persze, hogy robban. És tudom, nem a Gyüliben robban. A Gyüliben szépen, ügyesen, okosan itt vagyunk. Hozzuk a nagy Bibliánkat, vagy az alkalmazást, meg mindent. Tudunk viselkedni. Nem itt robban, hanem amikor hazamegyünk. Már az autóban. A nagy robbanás. Mikor hazérünk, mikor egyedül vagy. És aztán meg persze kiáltunk Istenhez, kapcsolódni akarunk őhozzá, és közben csalódott vagy az életedet illetően. Hogy nem olyan, nem izé, és ütöd a sziklát, és eléred a célod, a víz jön, de ez csak egy felszínes mozdulatsor. Csak a felszínen működik. De Mózes nem jutott be az ígéret földjére. Isten szerette Mózest? Abszolút. Nem ez volt a lényeg. Isten a második esély Istene? Abszolút. Abszolút. Nem erről szól a dolog. Isten nem büntet meg a hibáidért. 114. Zsoltán 8. vers itt a bizonyítékra. Azt mondja, aki a sziklát tóvá változtatta. Kemény kősziklából forrást vakasztott. Oké, itt a bizonyíték rá, hogy Isten meg van második esélye. Tehát ha hagyod, hogy a legnagyobb hibád helye, az irgalom helye legyen. Tehát elfogadod az irgalmat. Amikor hibázol, elfogadod Isten irgalmát, akkor a legnagyobb csoda fogod megtörténni. Erről szól ez a vers. Erről szól ez a történet. De az, hogy ez megtörténjen, nem tarthatjuk bent ezeket a dolgokat. Mert az olyan, mint a felrázott üdítő. Csak feszül, 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 feszül. És aztán felrobban. És akkor nem csak harag vagy düh lesz mindenki felé, hanem visszahúzódás, elrejtőzés. Ja. És olyan dolgoktól fogsz visszahúzódni, amiket szeretsz igazából. Mert nem akarok többet csalódni. Nem akarok csalódást okozni senkinek. Úgyhogy úgy próbálom élni az életemet, hogy nagyon leviszem az elvárásomat, elkerülöm a dolgokat, elkerülöm az embereket, elkerülök mindent. Nem lesz elvárásom mások felé, és akkor nem fognak csalódást okozni. Úgyhogy szépen eltűnök. De hidd el, ez nem rólad szól. Nem rólad szól. Ez egy próbatétel. Amikor ezt érzed. Próbatétel a botoddal a kezedben. Hogy emlékezz, mit tett már Isten érted. És aztán előtted van a kőszikla, Isten jelenléte. Tehát mit tett érted eddig Isten ez a bot? De ott van a kőszikla. Ott van a kőszikla. Most a botot vágod oda, mit tett érted Isten, hogy ugyanezt tegye meg, vagy szólsz hozzá. Hogy szólsz hozzá. Szólj Istenhez. Ne üsd. Szólj Istenhez. Tényleg, szólj Istenhez. Vald meg Istennek is. Amikor vesszük most az úrvacsorát, csak maradj csendbe a szívedben, és szólj ő hozzá. Hozd elé a dolgodat. Hozd elé a hiányodat. Hozd elé a csalódottságodat. Vald meg neki. Beszélj neki a gyengeséged. A gyengeségedről. Hagyd, hogy ő szóljon a gyengeségedhez. Csak engedd meg neki. Hagyd meg, amikor azt mondja, hogy bíz bennem. Való. Figyeljetek, Isten válasza Mózesnél minden egyes. Én nem vagyokra, hogy én nem vagyok ilyen, én nem vagyok ilyen, én nem vagyok ilyen. Minden egyes válasza Istennek az volt, hogy én vagyok. Én vagyok. Úgyhogy bíz ő benne. Hogy ő bánjon el a dolgokkal benned. Csak bíz ő benne. Bíz ő benne. Hogy amint történt feled, ezt a jóra használja. És az ő dicsőségére. Úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük, köszönjük. Imádunk téged. Itt van velünk ez a kőszikla ma is. Úgyhogy szólhatsz hozzá. Itt vagyunk, Urunk. Köszönjük a te jelenlétedet. Annyira örülünk neki. Hogy te itt vagy, hogy te szólsz, hogy te irányítod a gondolatainkat, te irányítod a szívünket. Uram, csak áraszt ki a szellemedet most egy nagyon friss módon és egy új módon. Mindannyiunkban szükségünk van rád. Szükségünk van rád. Arra kérlek, hogy szólj a gyenge, elbátortalanodott emberekhez most. Hozzánk. Ehhez a részünkhöz, ami el van gyengülve, ami bátortalan. Csak bátran hívd őt segítségül. Köszönjük a testedet, amit összetörtek. Köszönjük a véredet, Jézus, amit kiontottak. Mert ebben van a mi megváltásunk, és erre akarunk most emlékezni együtt. Ebben akarunk közösségben lenni, és együtt megvallani, hogy te vagy a mi megváltunk. Te vagy a kőszikla, aki meg lett csapva egyszer. De aztán többször nem. És nem kell többé csapjunk. Mert te kiárasztod a te kegyelmedet és irgalmadat felénk. És azt ígérted, hogy betöltöd minden szükségünket. Úgyhogy add át neki, ami terheli a szívedet. Csak szólj a sziklához. Kérd őt. Hadd töltsön meg. Jézus nevében. Ámen.